Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Bácskai Sára, aki furcsa kimondani, de korábban rövidpályás gyorskocsolyázó volt, és valamikor idén májusban vonult vissza. De ha én jól emlékszem, akkor ez a gyorskocsolyás pályafutás kézilabdásként indult, ha minden igaz.
Abszolút, még talán 8 évesen, igen, 10 évesen váltottam át a gyorskocsára, de abban a 2 évben mindent is kipróbáltam. De igen, kézilabda volt még akkor a pici koromban a szerelmem.
És volt egy időszak, amikor párhuzamosan ment a kettő, és eljött egy pillanat, amikor dönteni kellett.
Igen.
Miért döntöttél a kori mellett?
Rájöttem azt, hogy én egyedül szeretném képviselni magamat a sportban, és csak is magamért vállalni a felelősséget. Erre választottam egy olyan sportot, ahol szintén van amúgy csapatsport, de ez ugye akkor még nem tudatos volt bennem, de ez volt a fő motivációm, meg egy olyan különleges sport volt még akkor, hogy így nem nagyon sokan hallottak róla, és ez is nagyon így tetszett.
Nem tartottál attól, hogy itt azért nagyon komoly sérülések is lehetnek. Tudom, hogy a kézilabdában is előfordul, de azért ekkora sebességgel ennyi ember ilyen szűk pályán neki a palánknak, egymást földökik, korcsolják, összeakadnak, szóval hogy benne van azért a baj.
Abszolút. Nem tudom, hogy ez így hogy alakult ki, de hogy én sose féltem úgy igazán. Nem volt bennem egy félsz, amikor bemegyek gyorsan a kanyarba, hogy most, hogyha elesek, akkor mi lesz, vagy nem is tudom, amikor picik voltunk, akkor mi megtanultuk azt, hogy hogyan kell elesni, és erre amúgy a mai napig büszke vagyok, hogyha egy nagyobb versenyen elestem, akkor mindig is próbáltam úgy reagálni. Tehát eszembe se jutott a félelem, csak az, hogy hogyan oldjam meg azt az adott szituációt, így egy erre nem is tudok úgy válaszolni, hogy milyen érzések voltak így bennem akkor, mert nem volt.
A legnagyobb sikereidet olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon és természetesen a magyar bajnokságban érted el, és érdekes, hogy világbajnoki ezüstérmes vagy 3000 méteres női váltóban. Pont említetted, hogy ez is csapatmunka. Mennyire csapatmunka? Mert valami elképesztő logisztika működik ebben a rövidpályás gyors korcsolya váltóban, hogy mikor kijön be a pályára, kit hogyan tól meg, hogyan kell majd taktikázni, hogy melyik körben váltsunk, melyikben nem.
Abszolút, nagyon-nagyon sokat gyakoroltuk, tehát tényleg minden egyes ezred másodperc számított, minden nap változtunk a lányokkal. Ami nekünk szerintem segített, az, hogy nagyon-nagyon jól kapcsolódtunk. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy ennyire számít, most az évek alatt megtanultam, de nagyon számít az, hogy mennyire dolgozunk harmóniában, mennyire van jó kedvünk, lányok vagyunk, tehát, hogy most értsd jól, de tényleg mindenkinek máskor van a jó kedve, a boldogsága, és ezt összeegyeztetni egy futamon belül, szerintem az, amikor ez megtörtént, az tényleg egy olyan nap volt, máskülönben meg mi négyen így együtt nagyon-nagyon jól mozogtunk, öten, bocsánat. Az egy nagyon jó pár év volt.
Az volt az az időszak, amikor a magyar sport legnagyobb sikerei születtek téli olimpián. Előtte soha még aranyérmet nem nyertek magyar sportolók téli játékokon. Milyen volt a Liu testvérekkel együtt edzőtáborozni, együtt lakni a hotelben, utazni, versenyezni?
Igazából nagyon inspiráló volt, mert hogy olyan attitűdöt képviseltek, ami szerintem mindannyiunkat motivált, és egy olyan közeg, egy olyan szféra volt, amiben akkor edzeni amúgy nagyon jó volt. És tényleg szerintem ez hajtott mindannyiunkat így a siker felé. Ugye akkor, amikor a fiúk megnyerték az olimpiát, mi akkor negyedikek lettünk, és én arra nagyon-nagyon büszke vagyok, mert tényleg abban minden benne volt, és az egész csapat, ahogy ott voltunk, fiúk, lányok, nem tudom, egy nagyon harmonikus csapat volt szerintem akkoriban.
Bánint Ákossal beszélgettem azután, hogy ők országot, állampolgárságot váltottak, és azt mondta, hogy bár mélyütés ez a magyar rövidpályás gyorskorcsolyának, de van még annyi tehetség a tarsolyban, hogy föl lehet ebből állni, és ahogy nézem az eredményeket az utóbbi időben, úgy is tűnik, hogy nem szűnt meg, nemhogy nem szűnt meg a rövidpályás gyorskorcsolya, hanem próbál egyre eredményesebb lenni.
Ez így van, és én is hiszek abban, hogy azért, mert ők elmentek, az nem jelenti azt, hogy nekünk nincs lehetőség, ezt nagyon próbáltuk kihasználni. Én személyemből adódóan nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna az elmúlt 8 év akár, így visszamenőleg, de próbáltuk kihozni belőle a legjobbat, és abban tényleg hiszek, hogy nagyon-nagyon sok tehetség van közöttünk, és ezt remélem, hogy a jövőben azért ezt jobban is ki tudjuk majd használni.
És aztán eljött a pillanat, sok-sok érem, sőt, hát van olyan, hogy 7. EB érem is megvolt egyszer csak. Után, amikor azt írtad, idén május végén, 2026. május 28-án, nem is tudom, hogyan kezdjem, vagy mit szokás ilyenkor mondani, egy szóban kimondom, vége. Azért nagyon hosszú út lehetett, ami eddig a bejegyzésig, illetve magáig az elhatározásig vezetett.
Hú, igen, igen. Az elmúlt hónapokat úgy éltem meg, mint hogyha évek lettek volna. Én fizikailag, biológiailag még nem érzem azt, hogy amúgy teljesen vége lenne, de mentálisan elértem egy olyan pontot, ahol már úgy gondoltam, hogy magamat kell válasszam, és ezért jutottam erre a döntésre amúgy, ami a mai napig még egy kicsit nehéz, de még igen, még próbálom ezt így feldolgozni.
Azt írtad is, hogy a gyász időszak el fog húzódni.
Igen, igen, ez még mindig folyamatosan is húzódik. Vannak sokkal jobb napok már, mert itt igazából egy identitást kell eltemessek, ha lehet így fogalmazni. Hiába próbáltam mondogatni magamnak, hogy azért, mert élsportoló vagyok, attól még nem ezt feltétlenül csak is az életem, de ezt nehéz bemagyarázni, amikor tényleg minden nap azért kelsz fel egy célért, és picikorodtól kezdve ezért dolgozol. Úgyhogy ebből a buborékból kikerülni, igen.
Nem érezted magad fölöslegesnek mondjuk május 29-től napjainkig? Tehát, hogy minek kelek föl, nem kell edzésre menni. Ilyenkor talán nyaranta Cagliariba, vagy nem tudom hová szokott utazni a rövidpályás gyorskorcsolya válogatott edzőtáborba. Már ott kéne lenni, nem kell megszakadni. Tehát, hogy az ember ilyenkor úgy érzi, hogy valahogy kikerült egy ilyen légüres térbe, nem?
Amúgy nagyon feltem ettől, de nagyon megkönnyebbültem, és innen tudtam, hogy ez most jelenleg ez egy jó döntés volt, mert amikor hallottam, hogy a többiek mennek táborozni, gyomorgörcsöm lett, hogyha nekem is most oda kéne mennem. Itt erre értem, hogy már egy kicsit így kiégtem, hogy én nem tudnék visszaállni most ugyanabba a mókuskerékbe mindennel együtt, amit az élsport tartogat. Úgyhogy amúgy üresnek nem éreztem magam, de ezen nagyon sokat dolgoztam mentálisan, hogy akkor is értékesnek érezzem magamat, ha egyszer vége a sportnak. Nem biztos, hogy hozzátartozóim ezt mondanák, tehát, hogy az ők végig költik a mindennapjaimat, de ez is egy más kaland, és próbálom folyamatosan megtalálni a pozitívumot és az új célokat igazából.
Én úgy emlékszem rád versenyző korodból, hogy nem te voltál az, aki a legtöbb interjút adja, nem te voltál a legharsányabb. Még azt is mondhatnám, hogy én egy kicsit ilyen befelé fordulónak ismertelek meg téged.
Abszolút ilyen voltam mindig is. Az, hogy most próbálom ezt megváltoztatni, az annak is köszönhető, mert hogy ezáltal nagyon sokszor nem mondtam ki, hogyha a problémákkal küzdködök, és szerintem ez nem feltétlenül a jó irány, mert hogy segítséget kérni és beszélni a dolgokról az igenis kell és szükséges, és nagyon sokszor jól jött volna a pályafutásom során. És ez nem jelenti, hogy nem voltak ott az emberek, csak egyszerűen igen, befele fordultam, és úgy voltam meg amúgy a többieknek is, hogy jó, Sáriával magában, biztos nem tudom, igen, szóval, hogy ez ilyen volt, de most már szerintem ez egyáltalán nem jelenik meg.
Bácskai Sárával beszélgetünk, aki korábban rövidpályás gyorskorcsolyázó volt, most viszont írt egy könyvet. Ez a Fecseg a lelkem című könyv, amelynek részleteit én már jó ideje próbálom összecsipegetni a Facebook, illetve Instagram oldaladról, és valahogy úgy éreztem, hogy te olyan kapukat próbálsz most megnyitni, részben az emberek felé, részben pedig magadban, amik eddig vagy zárva voltak, és nem volt kulcsod, vagy volt kulcsod, de nem találtad.
Igen, köszönöm kérdésedet, ez nagyon fontos, mert olyan témákat boncolgattam az elmúlt hetekben, ami a könyvben is megjelenik. Nem ebben a formában, de fontos szerintem ezekről beszélni, főleg, hogy élsportolóként, meg minden ember szenved ilyesmi dolgokkal, de 3 éve amúgy elkezdtem egy ilyen érzelmi naplót csinálni, és feljegyezni a saját érzéseimet, hogy hogyan akkor még kijelentettem, hogy én a 2026-os olimpia egyik nagy esélyese vagyok, és ezt amúgy nagyon-nagyon szégyeltem sokáig, mert hogy ugye kisértettem az olimpiára, de úgy voltam vele, hogy basszus, fel kell vállalni, mert ez motivált minden reggel, és az, hogy ez nem jött össze, az nem jelenti azt, hogy kudarc vagyok. És ugye ezeket az érzéseket folyamatosan leírtam. Nyilván magánéletem, család, minden ugyanúgy közre játszik nagyon sok mindenben, és ezt most összefogtam egy könyv formájában. Úgyhogy ezt lehet majd abba elolvasni.
Nem tartasz attól, hogy túlzottan kiadod magad?
Nagyon. Nagyon. Nagyon sokat is gondolkoztam ezen. Kicsit van egy olyan védekező mechanizmusom a fejemben, hogy amíg nem történik meg, addig nem is nagyon tudom elképzelni, és majd ha megtörténik, akkor majd úgy vagyok vele, majd akkor foglalkozok ezzel a problémával. Szóval, hogy inkább beleugrok a mély vízbe, aztán majd jön, ami jön. Úgyhogy nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, de jelenleg ez.
Nyilván kapsz visszajelzéseket is, sőt, hát nyilvánosan is hozzászólnak a posztjaidhoz, hogy hajrá, meg mindenféle egyebek, biztos privátban is érkeznek ilyen dolgok. Hogy érzed 100%-os arányban? Inkább tetszik az embereknek ez a fajta kitárulkozás, vagy megriadnak tőle, vagy ellenszembessé tesz téged?
Ez egy jó kérdés. Igazából az lenne a célom, hogy ne befolyásoljon az, hogy amúgy ez másokban hogyan csapódik le egy kicsit, mert ettől függetlenül ugyanúgy szeretnék ezekről a dolgokról beszélni, és mindenki úgy kapcsolódik ehhez, most hogyan fogalmazok, attól függ, hogy milyen élethelyzetben vannak. Tehát valaki be fogja tudni fogadni, valaki nem fogja tudni befogadni. És minél több emberhez elér, egy ilyen, nem tudom, kicsit az is a célom, hogy egy kis közösséget ezzel létrehozni, hogy igenis beszéljünk az érzésünkről, igenis nem vagyunk egyedül. És most már a TikTokon is próbáltam ezt így elkezdeni, egy új közeget elérni, mert hogy a Facebookon és az Instagramon már picikorom óta nagyon-nagyon sok ember ismer, és nagyon jó sok visszajelzést kaptam, és ezt köszönöm nekik, mert amúgy jó visszajelzést kapni, mert nehéz úgy így megnyílni, hogy amúgy ötletem sincs, hogy ez hogyan csapódik le. Szóval nyilván fontos, de próbálok ezeken túllépni.
Talán ez kicsit példamutatás is lehet azoknak, akik introvertáltak, és nem mernek mondjuk segítségért fordulni kézenfekvő emberekhez, akik ott vannak körülöttük, nem?
Abszolút. Reménykedem ebben. Most, ha megkérdezed az ismerésem közül, hogy 3 éve azt mondja valaki, hogy most én ezeket fogom csinálni, kinevetnek, mert hogy annyira ellene voltam ennek az egésznek, de rájöttem, hogy változik a világ, és vele változnom kell nekem is, úgyhogy.
Nézzünk egy újabb bejegyzést, ez július elején született. Azt írott, hogy lelkességem valahogy elmaradt az idei Pride hónapról, hogy bánom-e, inkább csak szégyellem. Mindig is szerettem volna tenni valamit a közösségért, és mégsem tettem semmit soha. Érdekes ez az egész orientációs téma. Soha nem tudom megmondani, mit kellene mondanom, mert nekem mindig természetes volt, hogy meleg vagyok. Ez a fajta állapot, ez a fajta irányultság, ez mikor vált világossá számodra? Hány éves korodban?
14. 14.
Az egy ilyen gimnázium eleje?
Igen. Gimnázium első osztálya. De rég is volt már amúgy. Most muszáj
13
csak...
éve, nem?
Igen. De az, hogy most erről tudunk beszélni, az számomra nem is tudom, hogyan fejezzem ki az örömet, de ez számomra hihetetlen. Akkor 14 évesen sose gondoltam, nem is tudtam, hogy milyen út áll előttem, de azért volt egy jó pár nehéz év ezzel az egésszel.
Titkolni kellett?
Abszolút. Nem tudom, hogy kellett-e, én titkoltam, mert azt éreztem, hogy titkolni kell, de rá 4 évre talán akkor volt az, hogy publikusan is elkezdtem felvállalni, mert rájöttem, hogy igazából nem érdekel.
Egyik videós bejegyzésedben azt írod, hogy ezek a beszélgetések az aktuális társaddal általában az autóban zajlanak, mert ott ugye nem hall senki, nem lát senki, de hát 14 éves korában az embernek még nincs autója.
Ez jogos kérdés. De akkor nem is beszéltem erről igazából. Tehát akkor én 3 éven keresztül olyan titokban éltem, és ezáltal nagyon-nagyon olyan sok dolog kialakult sajnos, amivel utána megküzdöttem, mert hogy igazából az egész életemet titkoltam. Tehát az identitás, a párkapcsolatom, minden, nem tudtam senkinek beszélni róla. Amikor megett a doksim, ezt ki is használtam, és akkor ezt a módszert nagyon-nagyon örömmel alkalmaztam.
De azért ez érdekes, hogy egy ilyen kemény, külsőre keménynek tűnő sportoló, aki löbdösödik az olimpiai döntőben, a világbajnokság érmeiért harcol, ugyanakkor pedig egy olyan ember, aki bizonyos dolgokat nem mer elmondani a környezetének. Ez bizonyos helyen erős, bizonyos helyen gyenge. Vagy nem is a gyengeség talán a jó szó, nem?
Lehet így is fogalmazni, de inkább azt mondom, hogy félsz. Tehát a félelem az, ami jobban irányít, nem is az, hogy a gyengeség, mert igen. Amúgy erről is nagyon sokat írok a könyvben, így, hogy amit látnak a pályán, az teljesen más ember, mint amikor én hazamegyek rögtön edzés után. És akkor ott funkcionálok úgy, hogy én egy meleg ember vagyok, akit amúgy még nem feltétlenül fogadnak el, vagy tehát, hogy titkolni is kell, tehát ezért egy nagyon nehéz volt. Ettől függetlenül a pályán is szenvedtem nyilván, mert hogy ott is feltem, hogy kiderül, vagy bármi ilyesmi, ez így megjelenik, az nem vett rám jó fényt.
Még egy érdekes videódra emlékszem, és ez nagyon jellemző rád, hogy futsz a Dunaparton, és azt mondod, hogy megtaláltad a legjobb ellenfeledet, ami egy hajó. Mert hogy, hát gondolom azért mondtad, mert a hajó nem megy olyan gyorsan.
Nagyon lassan ment, igen.
Még akár le is tudod hagyni. Ez jellemző rád, ez a mentalitás?
A lassúság?
Nem. Hogy lebecsülöd magad?
Szerintem igen. Abszolút. Ma már kevésbé. De azért ez is végigkövette elég a pályafutásomat szerintem. Hogyha már nagyon sokkal korábban elkezdtem volna ezzel úgy foglalkozni, hogy tudom azt, hogy mi kell változtatni, már 15 éves koromban mondták, amúgy már a csapattársaim is, hogy fejben. Tehát, hogy én fejben nem hiszem el azt, hogy mire vagyok képes, és akkor csak legyintettem, hogy nem tudják, miről beszélnek. Most 27 éves fejjel ezt most már megértettem, de lehet, hogy ez már egy kicsit késő így.
Bácskai Sárával beszélgetünk, korábbi rövidpályás gyorskorcsolyázó, aki írt egy könyvet, és olyan dolgok is megjelennek a könyvben, amelyek a sebezhetőséget, illetve az elérhetetlen célokat hozzák szóba. Ugyanakkor pedig találtam olyan bejegyzésedet, amely arról szól, hogy táplálkozási zavaraid voltak, vannak. Most már úgy fogalmazol, hogy nem nagyon engedett be őket az ajtón, de ezek miben nyilvánultak meg?
Akkor?
Akkor igen.
Az a baj, ha most elárulom, akkor nem lesz már új érdekes dolog a könyvben, okay. De ettől függetlenül...
Ne spoilerezzünk.
Jó, beszéltek róla egy kicsit. Volt egy-két év, amikor nagyon-nagyon nehéz volt, ez a 2018-as olimpia előtt volt. Nem akarok hibáztatni senkit, mert igazából most már nincs értelme, meg megbocsátottam igazából mindenkinek, aki segített erre az útra rátérni, hogy hogyan ne legyen jó kapcsolatom az étellel, de egy olyan rendszerben voltunk, ahol csak a teljesítmény számított, és egy olyan kultúra jött be hozzánk, ahol ez nem is volt elfogadott, mármint olyan edzésmódszer, úgyhogy nem magyar volt az edzőnk.
Kínai.
És kínai, igen. És ő nagyon-nagyon szerette ezt, hogy sokat mozogjunk úgy, hogy is fogyjunk is, amit amúgy megértek így utólag, de a módszerek nem olyanok voltak, amik engem segítettek volna, meg én mindig is nagyon érzékeny ember voltam, tehát, hogy szerintem aki, ha most nekem mondanak egy mondatot, és a másik is azt a mondatot kapja, ő csak tovább sétele, meg elkezdek sírni, tehát, hogy akkor ez ilyen, valószínűleg ez összefügg azzal, hogy az orientál, tehát azok az évek voltak, ahol nagyon-nagyon sok minden összecsapódott, vagy összekapcsolódott, és akkor alakult ez ki eléggé, hogy folyamatosan mértem magamat, igen, és ez így tovább ment.
Az nem lehet, hogy az én képed volt rossz? Tehát, hogy te kövérnek gondoltad magad, és valójában nem is voltál az, csak miután állandóan azzal nyomtak, hogy fogyjál, ezért egy kicsit úgy rosszul mérted fel magadat kívülről, nem?
Abszolút. Amúgy tényleg felszedtem egy pár kilót, mert hormonális a tinédzser voltam, akkor serdültem, kivették mindkét mandulámat, és egy hét alatt feljött 5 kiló. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy nem volt alapja a dolognak, de amúgy is genetikailag én egy, hát most olyan fogalmazzak, nem azt mondom, hogy teltebb női személy vagyok, de nem feltétlenül gyorskorcsijára volt kitalálva az alkatom, és ezért szemet szúrt, nyilván az edzőnénének is. De amúgy abban az egy évben 10 kilót lefogytam. Tehát az olimpiára már úgy mentem ki, hogy bombatestem volt, hogyha lehet így fogalmazni, és a januárban volt egy EB. Ott szereztem meg életem első egyéni érmét, és én azt az érmet mindig is ennek tulajdonítottam, hogy az elmúlt egy évben én mindent megtettem azért, hogy itt legyek, hogy kijussunk az olimpiára, és ez az érem nem is feltétlenül annak szólt, hogy én fizikailag tényleg ott voltam annyira erősen, de az, hogy mentálisan már megküzdöttem azt az egy évet, és ez nagyon kedves a szívemnek.
Erről külön is beszéltél, ha jól emlékszem, akkor azt írtad, hogy Dresdában volt ez, nem? Hogy nagyon megéltem azt a hétvégét. Na én arra kíváncsi lennék, amikor Báskai Sári megél egy hétvégét.
Mármint akkor, az 18-ban, az már jó rég volt, meg azóta nagyon-nagyon sok hétvége volt. Igazából nem is nagyon emlékszem, csak arra hogy én borzasztóan nyugodt voltam, és boldog, és úgy éreztem, hogy ezt most tényleg megérdemlem, és nem feltétlenül érdekelt az, hogy a döntőben szerencsém volt. De az, hogy a döntőhöz eljutottam, az tényleg egy olyan mentális erő volt, hogy kiharcoltam magamnak, és olyan embereket vertem meg, akik amúgy ma például benne vannak a top 5-be is. Sajnos oda már nem jutottam el, de akkor még ott voltam, és az, hogy a döntőben szerencsém volt, azt ennek tudtam be, hogy nem érdekel.
Erről beszéljünk, erről a döntőben szerencsém volt helyzetről, mert többször előfordul, hogy véget ér egy verseny, valaki beér elsőként, van, aki másodikként, van, aki harmadikként, majd elkezdődik egy soha véget nem érőnek tűnő videózás, és az az ember, aki adott esetben első helyen ért be, lehet, hogy nem is lesz díjazva, mert kizárják, és a másodikból lesz az első, és aki nem volt dobogós, mert negyedik helyen ér be, bronzérmet fog kapni. Na, ezt hogy élted meg?
Nagyon nehéz volt. Igazából azok az a 3-4 perc konkrétan óráknak tűntek, úgyhogy nyilván izgalmasan vártam, folyamatosan néztem a kijelzőt, nem tudtam, hogy most akkor ünnepeltek, de közben nem, nyilván nem akartam, inkább csak el akartam engedni, és akkor jó, inkább besétálok az öltözőben, mert most miért pont én? De végül mégis így alakult, úgyhogy éltem neki.
Mondtál még egy dolgot, kérdezték tőled egyszer, hogy van-e sportolói példaképed, és akkor azt mondtad, hogy saját magamnak vagyok a példaképe.
Ez így van. Én nagyon sokáig amúgy Ariana Fontanát jelöltem meg, mikor még pici voltam, és meg kellett jelennem egy embert. Aztán az elmúlt években nagyon sokat gondolkodtam, és nem tudom, igazából miért ne lehetnék én? Annyit dolgoztam, folyamatosan meg dolgozok a mai napig a mentalitásomon, hogy miért kell mondjak valaki mást, hiszen én magamért dolgozom, és minden nap magamon dolgozom, ezért gondoltam azt, hogy én vagyok saját magam példaképe.
Újabb bejegyzés, már olyan csupasz vagyok ezen az éteren, hogy fáj, a sebezhetőségem az elérhetetlen polcokat súrolja. Miért is csinálom ezt magammal? Itt ugye arra célzol, hogy hát ez már július 8-ai bejegyzés, hogy addig a pillanatig már elég sok mindent megosztottál az emberekkel, és azt kérdezed kicsit magadtól, hogy mire jó ez, de közben pedig szerintem érzed, hogy csak ez a jó.
Érzem, abszolút, de nyilván nekem is kell a visszajelzés. Emberben vagyok, és szerintem ez a poszt, most így visszagondolok, pszichológiailag biztos olyan volt egy kicsit, hogy miért is csinálom ezt. Mert hogy lehet, hogy kapok lájkokat és egy-két kommentet, de az lehet, hogy nem elég. De akkor mi az elég? És akkor miért is csinálom ezt? Hogy kinek akarok jó, csak magam? Na, szóval, hogy igen, ez nagyon sok kérdés feljött ezáltal a fejemben. Igen. Mert addigra már kijött jó pár poszt, és nagyon sok mindent elárultam magamról, ami folyamatosan megkérdeznem, hogy amúgy ez most miért is kell.
Amikor elkezdted ezt a naplót, nevezhetjük naplónak,
abszolút,
írni, akkor volt valami cél, akár ez a könyv is, ami most megjelenik majd, vagy pedig egyszerűen rögzíteni szeretted volna, hogy adott napokon mi történt, azért, hogy majd aztán nagymama korodban például, ha még lesz, akkor laptop.
Igen.
Csak eszembe jut, hogy van, aki CD-kre írta a dolgokat, és már CD játszó se nagyon van, audio kazetta meg végképp, hogy időskorodban majd elővesz, és milyen jó lesz majd nézni, hogy hogy nyertem Tilburgban, hogy nyertem Dresdában, hogy utaztam Kínába. Mi volt a cél?
Igazából nem ez volt a motiváció, az volt a motivációm, a könyvnek a megléte az már évekkel ezelőtt megfogalmazódott így a fejemben. Nem tudtam, hogy hogyan fog ez kinézni, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy mi van, ha csak papírra vetem így az érzésemet, aztán lesz, ami lesz. Tehát akkor még nem gondoltam bele, másrészt meg azért akartam levésni, mert hogy nagyon sokszor egyedül éreztem magamat, és úgy voltam vele, hogyha az út során ezeket valahogy valamilyen formában valamikor megjelentetem, és ha már egy ember azt érzi, hogy basszus, nem vagyok egyedül, akkor nekem az már megérte. Másfelől most már, hogyha visszanézem, saját magamat gyógyítottam meg nagyon-nagyon sok dologban, mert az elmúlt hónapokban 10 000-szer átolvastam az összes érzésemet az elmúlt 3 évben, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt visszaolvasnom, mi volt az egész életemben, hogy létrejön ez a könyv. Nagyon sokszor sírtam, nagyon sokszor boldog voltam, ilyen hullámvasultat volt az egész. Úgyhogy szerintem ez egy olyan folyamat is volt, és konkrétan nagyon sokat gyógyultam belőle, és megértettem a saját érzéseimet. Amúgy ezt nagyon ajánlom, most már egy utólag. Nem tudom, nem tudatosan kezdtem el, de most már nagyon örülök neki, hogy elkezdtem.
Az írásaidból arra következtetek, hogy nagyon vágyod a szeretetet. Egyszer írtál is olyat, hogy ki kell-e érdemelni a szeretetet. Talán itt is van, hogy és ha igen, mit kell tennem ezért, hogy érdemes legyek a szeretetre. Hogy ebből a szempontból fejlődött az életed? Tehát amióta tudatosan éled az életedet kifelé, azóta érzed, hogy többen szeretnek, jobban szeretnek, mások szeretnek, olyanok szeretnek, akiket nem szerettek.
Igen, azt kellett megtanulnom, hogy csak azért, mert én szeretek valahogy, az nem jelenti azt, hogy mások ugyanúgy fognak szeretni. És ez nem jelenti azt, hogy az a szeretet, amit én kapok, az nem jelent semmit, vagy nem jó. És mire erre rájöttem, hogy máshogy szeretünk, így sokkal jobban azt érzem, hogy szeretnek az emberek, és nem fogom magamat lenyomni így a mélybe, hogy jaj, hogy engem senki se szeret, nem sajnáltatom már magamat, ha lehet így fogalmazni, meg én is most már nagyon szeretem magamat kifejezetten, és így sokkal könnyebb az élet is.
Török László, aki a legendás sportriporter volt a Magyar Rádióban, egyszer azt mondta, hogy huncut az, akit mindenki szeret. És szerintem ebben azért van valami, tehát azért nem árt, hogyha van az embernek, hát ha nem is ellensége, de körülötte olyan, aki nem feltétlenül szereti. Fecseg a lelkem, ez lett a címe ennek a könyvnek, végre értelmet nyert, azt írtad egy későbbi bejegyzésben, és beszélsz képekről is. Vannak a könyvben képek?
Nincs. Nincsenek képek. Gondolkoztam rajta, de úgy voltam vele, hogy elárulom azt, hogy ez az egész egy dialógus lesz. Szóval nem csak, mint egy napló. És hogy a dialógusból kialakul egy, amit tényleg nem akarok spoilerezni, de hogy maga a szavakkal, az érzésekkel, nagyon sok önirónia van benne, nagyon sok humor van benne, tehát hogy akármennyire is mély egy-két szövegrész, az nem jelenti azt, hogy akkor most minden is depressziós, mert hogy pont ez is a mottom, hogy öniróniával, humorral kell feldolgozni a dolgokat, tehát hogy azért ennyire komolyan ne vegyük az életet, és hogy én ezzel szeretném átadni igazán az, hogy átmenjen a lényege a könyvnek, és nem feltétlen képekkel, de most ha pár hónap múlva úgy jelenik meg, hogy képek vannak benne, akkor ne haragudj, valószínűleg meggondoltam magamat, de jelenleg ez a koncepció.
Nem akarsz segíteni az embereknek oly módon, hogy amikor ez a könyv megjelenik, és mondjuk megkeresnek téged, hasonló problémákkal, mint amelyekkel te küzdöttél, leülsz az emberekkel, elbeszélgetsz, utat nyitsz nekik, ajtókat nyitsz nekik, átviszed őket azokon a folyókon, amelyeken csak akkor kelünk át, ha odaérünk?
De, és pont most reggel, igazából egész tegnap a weboldalamat csináltam, és most hivatalosan is ki tudom jelenteni, hogy amúgy pont pár órája lett hivatalos is, ahol nekem az a célom, hogy én heti hírleveleket szeretnék írni, leveleket, és én nem tanítani, meg szeretnék. Én 27 éves nő vagyok, akinek még nagyon sok van, ami még tanulhat, és én azt gondolom, hogy mindannyian tudunk egymástól tanulni és kapcsolódni, és nem ez lenne a lényeg, hogy csak egy olyan közösséget létrehozni, ahol őszintén beszélhetünk, és én tanulok tőle, ők tanulnak valamit tőlem, és akkor ez így kialakul. Nekem inkább ez lenne a cél, hogy nem az, hogy én megosztom.